Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint itt vagyok, megint veletek lehetek együtt ebben a körben, és van az a sajátossága ennek a mai napnak, hogy ez az utolsó szombatunk ebben az évben. Hála jó Istennek, ilyen szép adott ott, igaz, kicsit rendellenes. Már nem a napsütés, az belefér, ugye, hanem az egész klímaváltozás. Gondolkoztam, hogy milyen igével jöjjek és milyen gondolattal, azzal jöttem, ami foglalkoztat is, de előtte hadd mondjam el nektek, hogy van egy szombatkezdő énekünk, hogy már egy hétnek újra vége, ismeritek, és így múlnak el a napok, és azon gondolkoztam, hogy ezt úgy is elénekelhetnénk, hogy már egy évnek újra vége, és így múlnak el a napok, hogy mintha most lett volna, nem? Ugye ez a szent hagyományunk idézőjelben meg, hogy ha csak tehetjük, együtt töltjük az év utolsó szombatját, már mint ti, mint gyülekezet, és én is, mint igehirdető. És olyan, mintha most lett volna a legutóbbi. Ez egy gyors év volt megint, nem? És van okunk hálát adni, mert itt vagyunk, nem vesztettünk el senkit, amennyire tudom. Viszonylagos egészségben lehetünk itt, az Isten megtartott bennünket, és nem tudjuk, hogy mit hoz a következő év, de reméljük, hogy az ő kegyelme hatni fog az életünkben. Azon gondolkoztam, mint ülve és hallgatva az éneket is, hogy milyen érdekes, hogy a vasárnap még volt itt a faluházán, ugye? Faluházának mondjuk, ugye? Művődési házban, igen, köszönöm. Volt egy adventi összevetel, talán tudjátok, egy páran ott voltunk, mert meghívtak bennünket, szolgáltunk, mármint énekkel, meg hát egy rövid ige szolgálta, vagy hát áhítattal. Az még az adventi egyében telt, most meg már a holnap utáni vigalomra készül a világ, ugye meg volt a szeretet ünnepe, most jön a vigalom. Nekünk meg itt van valahol a saját életünkben a számadásnak, a magunkkal való számvetésnek az alkalma, hogy egy év mögöttünk van, egy év előttünk van. Igaz, ez nem a mi időszámításunk, nem a Bibliából származik, ez igaz, de azért helye van a számvetésnek. Mi ezt hetente is megtehetjük, a szombat az erre is való különben, hogy egy hetünket átgondoljuk, hogy rákészüljünk a következő hétre, de most éppen egy év határán is vagyunk. És én ebből az alkalomból egy olyan igét idézek, aminek a helyét a rendkedvéért közöm, de ne keressétek meg, mert ti fogjátok befejezni, én csak elkezdem. Lukács evangélium a 19. fejezetének a 10. verse, ami így kezdődik, az embernek fia azért jött. Köszönöm. Mindig könnyű úgy beszélni, amikor az igét fejből tudjuk mindnyája. Az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ez egy annyira szép, annyira egyszerű és mégis olyan sokat mondó ige. És én félek, hogy mi el tudjuk mondani, be tudjuk fejezni, de hányszor gondoltunk már bele abba, hogy milyen súlya van itt mindennek, amit ez az ige mond. Az az első kérdésem felétek, hogy hány dolgot állít itt Jézus? Gondoljátok végig. Igen? De az rögtön kettő, nem? Van, ugye? Tehát, hogy miért jött? Igen, igen, hogy megkeresse és megtartsa, én most arra gondoltam, de az a harmadik nagyon jól mondtál, tulajdonképpen három ige van ebben a mondatban, ha nyelvtanul nézem, nem? Az embernek fia jött, és van egy konkrét célja, azért, hogy megkeresse, és hogy megtartsa azt, ami elveszett. Általában mi arra gondolunk, ami a középső, hogy ő keresni jött. Ugye vannak nagyon szép példázatok a Bibliában arról, hogy a jó eltéved, de a pásztor utána megy. Még úgy is, hogy 99-et ott hagy. A nyáron volt Belgrádban a lelkész értekezletünk, a nemzetközi, és ott egy számomra egy csodálatos igehirdetést tartott a Brit Unió elnöke, egy lelkész kollega, és arról beszélt, hogy ugye van ez a három példázat, amit most elsőként emeltem ki Lukás 15-ben, az elveszett jó, aztán van az elveszett drachma, és van az elveszett fiú, ugye, azt nem tudom, tudjátok, hogy mi tékozó fiúnak mondjuk, mert tékozolt, de az fogalmilag elveszett, és más nyelveken ugyanúgy van, tehát logikusan megy végig, hogy elveszett jó, elveszett drachma, elveszett fiú, aki aztán megkerült. És a kollega mondta azt különben, hogy a drachmáról keveset prédikálunk, az nem olyan látvány, és azt mondja, hogy a júról olyan nagyon szép képeket lehet festeni, hogy viszi a nyakába, ezt a drachmával nem lehet megcsinálni. Érdekes dolgokat mondott. Tehát három példázat csak erről szól, egy csokorban, így mondta el Jézus. Pilátusnak azt mondta, hogy mikor megkérdezte, hogy király vagy-e, hát te csak ugyanakkor, nem azt mondta, hogy az, hát, bocsánat, hogy ilyen hétköznapiasan válaszolt van. Azért jöttem, és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, az hallgatni fog az én szóról. Ez ugyanaz fogalmilag, nem? Azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, igen, megtartja, igazad van, majd az is jön, csak az később, megtartás, tehát hogy megkeresse, tud neki meg kell találnia a beszéd által, a szava által azt, aki erre rezonál, aki odavaló, aki a menny szempontjából elveszett. amely szempontjából minden ember elveszett, de végül csak azok minősülnek elveszettnek és megtaláltnak, akik erre pozitív választ adnak. Igen, azt szerettem volna még mondani, hogy ha megnézitek Pál apostol szolgálatának, mi volt a lényege? Bejárt a gyalogszerrel a korabeli világnak a nem éppen vonzó helyeit, hogy úgy mondjam, rengeteg hányattatásban volt része, meg nagyon vad helyeken járt. Itt olvastam egy könyvet, hogy Törökországnak az a része, ahol ő ezeket az ikónum listra, ezeket a gyülekezeteket látogatta, ez egy hegyvidék volt, ahol sok rabló tanyázott, tehát ő komoly veszélynek tette ki magát maga azáltal, hogy utazott. Azt is tudjátok ugye, hogy átúszott folyókat, Bibliát nem tudott magával vinni technikai, meg anyagi okokból sem, úgyhogy itt volt a Biblia. És ennek, ez annak az áldása volt, hogy ő farizeusként nőtt fel, tehát nagyon érdekes, hogy ne becsüljünk alá dolgokat, farizeusként nőtt fel, és ő neki verbálisan a szöveg az megvolt. Az más kérdés, hogy rosszul volt összerakva az összefüggéseiben, és ezt kellett újra összeraknia. De a lényeg az, hogy amikor utazott, akkor mi volt az ő tevékenység és a konkrét cél? Bement egy vadidegen városba, a zsinagógába, ott kezdte, így van igaz, van általában, és volt rá egy pár hete, többnyire úgy tűnik, hogy egy pár hete, hogy az ige hirdetés által megkeresse azokat, akik az Isten gyermeke ebben a városban. Ugyanazt tette, amit Jézus, csak ő egy sokkal nagyobb területet járt be, egy kicsit másként. És még egy példát hadd mondjak, bocsánat, az Új Szövetségből, amit az egyik kollégám, egy másik, ugye már hivatkoztam egy angol kollégáról, még fogok kettőre, most látom, nem terveztem. Most az egyik magyarországi kollégámra hivatkozok, neki hallgattam meg az ige hirdetői képzését. Nem tudom, volt valaki közülünk Pesten, most volt egy képzés össze? Te voltál fenn? Igen. Az Andrásról gondolok, ott voltál.
Igen.
Szivási András testvér tartotta. Igen, Parita is volt ebben, nagyon jó. Hát nem tudom nektek, hogy tetszett, én utóbb meghallgattam magam, nekem nagyon sok tanúság volt benne. Az egyik az volt, amikor arról beszélt, hogy az igaz gyöngyöt kereső kereskedő, emlékeztek erre a példázatra? Nagyon rövid, két vers talán. Hogy azt mondja, hogy neki mindig volt egy érzése, hogy ez nem csak egy irányba értelmezhető, hanem fordítva is. Tehát, ugye emlékeztek, van az a példázat, hogy a szántóvető kifordítja a talajból az elrejtett kincset. Ez az az eset, amikor egy ember úgy talál rá az igazságra, hogy nem kereste azt, de felismeri az értékét és megragadja. És eladja mindenét, hogy megvehesse a földet és jogot szerezzen arra, hogy övé legyen az az érték, majd magyarul az üdvösségét mindent odaad. Ezután jön a lejegyzésben a kereskedőnek a példázata, és nagyon érdekes, hogy azért a Biblia nem nagyon szokott egy dolgot kétszer teljesen azonos módon leírni, tehát mindig van valami, amitől az más, amitől az több, ami új szempontot hoz. Ugye a kereskedő meg igaz gyöngyöt talál, és minden év eladja, hogy megvegye az igaz gyöngyöt. Látszólag azonos a két példázat, de mégse, mert az, aki szántott, az nem tudta, hogy ott van a kincs, és megtalálta. A kereskedő viszont, hogy így van, szakemberként, hogy mondod? Így van, tehát ő szakmai érdeklődéssel volt, ezt a szót kereste, ahogy mondjátok, tehát ő tudatosan kereste. És ha megnézitek, magunk közt is valószínűleg van kétféle ember, de kint a világban mindenképpen, hogy van, aki nem kereste, de megtalálta, és van, aki kereste, és megtalálta. És a kereskedő erről szól elsődlegesen. És az András mondta azt, hogy őt ez foglalkoztatta, hogy ez fordítva is igaz lehet, és aztán kiderült, hogy van egy mondata, ami Ellen White-nak erre utal, hogy jogos fordítva is értelmezni, hogy nem mi keressük az igazságot a kereskedő módjára, hanem Jézus Krisztus az, aki a számára értékes igaz gyöngyöt kereste, akik mi vagyunk. És mindent ott hagyott azért, hogy ezt megszerezze. És engem ez a szíven ütött, nekem se tűnt fel eddig, hogy ez egy jogosult. Tehát egy lehetséges, és hát ugye a White íratok által visszaigazoltan jogosult értelmezés. Tehát az, hogy ő keres, erre rengeteg utalás van a Bibliában, és ez a fejekben azért megvan. Általában különben az elveszett jó, ami mindenhol megvan, mert ez egyszerű és hat és szép, és tényleg beszédes példázat. Tehát ez a domináns a három ige közül ebben a Biblia versben. De arra már ritkán gondolunk, hogy ahhoz, hogy keresni tudjon, és ő nagyon világosan beszélt, az emberek fia azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Ahhoz, hogy keresni tudjon, ahhoznak ide kellett jönni. És ez olyan technikai megjegyzésnek tűnik, nem? Hogy hát azért jött, tehát jött. Na, de ez egy nagyon nagy dolog. A Filippi levél második fejezete írja le azt az utat, amit ő bejárt. Megdöbbentő tömörséggel, ezt nem lehet kivesézni, vagy a végére járni, amikor azt mondja, hogy megüresítette magát, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, szolgai formát vett magára, megalázta magát a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig, ami egy minősített halál volt. Nem csak a szenvedés, a gyalázat szempontjából is. Tehát az egy kategória, nem értem, mondja Pál, hogy halálig, ha csak egyszer meghalt volna az Isten fia, alárendelve magát a halál törvényszerűségének, ami idegen az Isten egész teremtett világától, már nem a mi világunkra gondolok, a világegyetemtől, megjelent a bűn következtében a halál a mi világunkban, és az Isten fia épp azért tette le az istenségét, hogy alárendelje magát ennek a törvényszerűségnek, tehát ha csak meghalt volna, nagy dolog lenne. De az, hogy ő úgy halt meg, olyan módon, olyan körülmények között, olyan szenvedés és olyan gyalázat között, és némán, ez önmagában nagyon sokat elárul arról, hogy milyen mélységeket kellett megjárnia. Máskor is mondta nektek, most is hogy utaljak rá, Jézus Élete című könyvben van egy mondat, nem kéne idéznem, csak hát ott van leírva, addig én se gondoltam rá. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy mi felfogjuk, hogy ő mit hagyott ott, miről mondott le, és mit áldozott fel, ahhoz nekünk oda előbb el kell majd jutni. Tehát amíg ezen a földön érünk, nekünk soha nem lesz, és nem lehet helyes fogalmunk arról, hogy mit jelentett Jézus számára a lemondás, amit ennyivel intézel, nem tudom, hogy mondjam, hogy eljött. Az ember fia azért jött, hogy a jött mögött mi van, hogy mit hagyott ott, ahhoz képest mit vett magára. Nem tudom, hogy érzitek magatokat ebben a világban, itt a szombatiskolában is beszéltük, hogy ugye már alig várjuk, hogy minden rendben legyen. Én is útközben beszélgettem másról, anyámmal, hogy jöttünk, hogy hát azért ebben a világban azért sok öröm nincsen. Az Isten kegyelméből van, de hát ez a őszinték vagyunk. Ha ti választhatnátok egy szabadon választott turista utazást, ott is maradhattok, hát én egy másik bolygót választanék valószínűleg. Nem ezt, nem. És ő ezt választotta. De nyilván azért, mert neki ez a célja volt. Nem azért, mert itt jól akart érezni magát. Azért jött, mert ő keresni akart, menteni akart. És itt van egy másik szempont, amit szeretnék veletek megosztani. Ugye nekünk van minden év végén egy lelkészi családok számára szervezett egy egyszer ilyen vacsorai alkalom, egy kicsit összekovácsolandó az egységet, erősítendő az évzáró alkalom, egy ünnepélyes kis rendezvény. Szeretik általában a gyerekeink is. És most is volt ott egy áhítat, egy fiatal kollégám tartott, és mondott egy nagyon jó szempontot, és akkor eldöntöttem, hogy erről fogok prédikálni, mert megragadott engem is. Azt mondta, hogy olyan ritkán beszélünk a három királyról, vagy bölcsről. Mi tudjuk, hogy bölcsök voltak, nem királyok, csak általában úgy értik az emberek a királyt. Hogy mondod?
Nem fix a
létszám. Erre még nem gondoltam, majd utána nézünk, de általában megvan a közmegegyezés, hogy hárman voltak. A lényeg az nem is az, hanem amit tudunk a Bibliából. Azt olvassuk, hogy eljöttek, és megkérdezték Heródest, hogy hol van a zsidó király, mert ők látták a csillagát, hogy megszületett, és tisztességet akarnak neki tenni. És mindig itt járunk, hogy eljött. Tudjátok, mi gondolkoztam? Mert az egyik az az a kondolkodó, hogy szerintetek honnan jöttek ezek? Annyit tudunk, hogy napkeletről. Hát ez valószínűleg Babilon így van, tehát nagy valószínűség, mert ott volt komoly csillagászati tevékenység. Tehát még rosszabb, ha Indiából jöttek, ott volt még egy nagyobb kultúra. Valószínűleg Babilon az a mai Irak, tehát ahol hát ez a sok nyomorúság van. Ez a térképen itt nincs rajta, az arányokat nézve, ez valószínűleg valahol a református egyházközségnél lenne Babilon, tehát a szomszédban, úgy értem, ilyen térképarányokat figyelembe véve. Most azt is tudnék, hogy direkt megnéztem térképen, hogy mi a távolság. Egyébként, ha már itt járunk, megnéztem Makót és Jeruzsálemet, légvonalban 2012 km, azt hiszem, tehát erre szoktunk mi hivatkozni. Ugye, ha valaki Jeruzsálemben ment zarándoklatra, gondolom, hogy innen jött a mondás, akkor ugye Makótól már egyenesre messze volt. A Jeruzsálem-Babilon távolság az olyan bő 800, majdnem 900 km. Csak egy baj van ez, hogy ez légvonalban. De ugye nem lehetett járni, nem az volt abban, hogy hegyeket kell kerülgetni, a sivatagot ki kellett kerülni, tehát akár kereskedők utaztak, akár hadseregek, mindig csak körbe tudtak menni. De hát, ha emlékeztek a termékeny félhold, ez egy fogalom, ezt tanultuk történetből, ez az ív volt, ahol lakható volt.
Igen.
Tehát magyarul, aki innen Babilonba akart menni, mehetett így is, de biztos, hogy nem ér oda, hanem mindig északra kellett indulnia, és kerülni, és a Eufrates-Tigris eredeténél, tehát a folyók eredete felől kellett érkezni. Én úgy satszolom, itt térképen 1500 km körül van a 900 helyet. Én egyszer voltam Hamburgban, nagyon szép városnak tartom, bármikor visszamennék, az 1500 kilométerre van innen körülbelül, csak hogy tudjátok, az már a tenger, ugye, az Északi-tenger kikötője. Na most képzétek el, oda autóval elmenni is szép teljesítmény egy nap alatt lehajtani, német autópályákon, sebességkorlátozás nélkül. Most képzétek el ugyanezt az utat megtenni, korabeli viszonyok között, gyalog tevével, homokos, meg nem tudom milyen részen. Igen, a Bandi mondja, hogy éjjel ugye a csillag miatt, ugye? Az, bár az a könnyített változat, hogyha nappal lehet pihenni azon az éghajlaton. A lényeg, amit mondani akarok, hogy ez egy hatalmas út volt. Tehát nem akarom fokozni tovább. Ez ember észre felfogja, hogy egy hatalmas utazás volt, igen kockázattal is, meg ki tudja, hogy mikor kivel találkoznak. És most jön, amiért ezt az egészet elmondtam. Hogy miért tették meg ezt az utat? Tudtak beszélni a messiással? Hát sajnos nem, mert ugyan megtalálták, de a messiás nem volt abban a korban és abban a helyzetben, beszélni tudjon. Hát beszélni nem tudtak, de legalább a tanítását hallgathatták? Nem hallgathatták ugyanilyen probléma miatt. Akkor felteszem nektek a praktikus kérdést, hogy akkor minek mentek oda, ha úgysem? Ez egy nagy dolog volt, hogy megszületett a messiás, az ígéret gyermeke, Istennek ama báránya, és ezek az emberek azt mondták, hogy nekik az, hogy látják, az már megéri. És nem tudom, érzitek ennek a súlyát. Mi általában praktikusan szoktunk gondolkozni, hogy figyelj, hát most tényleg oda megyek, hát most úgyse tudja, hogy ott vagyok, majd elmondják neki később. Vittek ajándékot, tudjuk, hogy ebből milyen jó volt később, hogy volt ugye ennek a szegény családnak anyagi fedezete az egyiptomi tartózkodás alatt. Tehát ezt az Isten máshogy is megoldhatta volna anyagilag. Tehát az Istennek ez nem kellene ehhez babiloni beszállítók, hogy így mondjam, hogy hozzák ezeket a javakat. Itt arról volt szó, hogy ez a három ember, ez vállalkozott erre a hatalmas útra azért, csak azért, hogy lássa az Isten ígéret beteljesülését. Köszönöm, Bandi. Az a baj, hogy Bandi mindig előz engem. Semmi baj, nem úgy mondtam. Ez a második pontom mostantól, mert én még a Simont meg Annát elé tenném akkor, jó? Tehát az, hogy volt két ember, akik ugye nagy utat nem kellett megtegyenek, nekik az életkoruk volt, ha igencsak élemedett, és azt kérték Istent, hogy azt adja meg nekik, hogy meglássák. Emlékeztek rá, Simon és Anna? Igen. De hát ők is csak látták, de azt mondták, hogy nekik ez elég. Azt már nem fogják hallani, hogy ő felnőtt, mert ezt nem érték meg. És ott voltak a görögök, azok mondjuk már a felnőtt Krisztussal kapcsolatban mondták azt, hogy szeretnék látni Jézust, mondták azt hiszem Filipnek, vagy valamelyik tanítványnak. Az egy érdekes helyzet, mert ők mondjuk legalább hallhatták. Nyilván, ha már látja, akkor hallja, és valószínűleg beszélgetni nem tud velem, mert a helyzet nem olyan abban a tömegben, de azért ezek is messziről jöttek itt, meg ez a közös pont, én is gondoltam erre. Kedves gyülekezet, én azon gondolkoztam, hogy ezeket az embereket a tény, hogy megszületett a messiás, és hogy láthatják ezt a csodát, arra ösztönözte, hogy életben maradjanak, Istentől ezt kérjék, arra ösztönözte, ezt a nagy utat megtegyék, és őket nem a tanítás hozta lázba. Tehát nem ami novumot akartak hallani, értitek, mire gondolok? Tehát nem valami dogmatikai frissességet, vagy valami friss terméket látni. Azt mondták, hogy ők ezt várták, és ennek örülnek, és képesek ezt a hatalmas utat megtenni. Azért milyen érdekes, hogy nekünk ekkora utat ma nem kell megtenni. Nekünk hova kell menni? Most érdekes, hogy egy bibliai szakaszra gondolok, nem tudom, kitaláljátok-e. Segítek, azért az ajtó elé kell kimenni. Tudjátok, mire gondolok? A laudíciai üzenetre. Nekik 1500 kilométert kellett menni, durván mondjuk. Nekünk annyit kell, hogy kinyitjuk, vagy nem nyitjuk ki. És akkor egy kicsit adok nektek gondolkozni valót, magamnak is persze, az ünnepekre, hogy ez elmúlt évem az ajtónyitás jegyében telt el. Vagy lehetett volna többet, jobban nyitva tartani ezt az ajtót. Azt hiszem, erről beszéltünk egy pár alkalmazott, amikor itt voltam, ugye, hogy az az ajtó be is tud csukódni, tehát ez nem olyan egyszer nyílik, és ez sajnos ilyen. Vagy nem sajnos, de ilyen. És én mit szeretnék a következő évben? Egy nyitottabb ajtóval élni Krisztus felé, és ha ez így van, mi a tanúsága ennek az évnek, ami mögöttünk van, meg a korábbi éveknek, hogy mit kell nekem ahhoz máshogy tenni, hogy az én ajtóm nyitva legyen. Mert ezek az emberek, ezek a puszta látásáért ekkora áldozatot hoztak. Nekem meg közösséget ajánl. És csak ennyit kell tennem. Azért micsoda különbség. De azért haladjunk tovább. A keresést általában elintézzük, ugye, hogy azt értjük, erről már beszéltünk. Én visszatérek még a keresésre, és mit jelent keresni? Van az a három példázat, amiről beszéltünk. Elveszett jó, elveszett drachma, elveszett fiú. Az előbb azt mondtam, hogy ritkán írja a Biblia ugyanazt teljesen azonos módon, valami szempontja mindig van. Mi a közös ebben a háromban? A közös az, hogy ez így van. Mi a különböző? A ség, tehát mi a különbség köztük? Hát, amit a Janek mond, arra gondolok, összefügg ezzel, amit mondotok. Tehát a Junak utána kellett menni, az magától nem fog tudni visszajönni. Azt mondják, talán éppen Ellen White írja a Krisztus példáteiben, hogy mondjuk a drachma annyival rosszabb helyzet, hogy az nem tud bégetni se, tehát az jelet nem tud adni, azt meg kell keresni. De így van egy különbség, a drachma az...
Az a házban van, mert...
Az otthon veszett el. A fiú meg magától jött vissza. Lehetett volna utána menni, mint a Junak? Nem sok értelme van, mert a jó örül, hogy megtalálják. Nem lehet tudni, hogy a fiú mikor jut abban a stádiumban, hogy örül, hogy megtalálják. Értitek, hogy mire gondolok? Hát itt csak egy dolog működött, a várakozás. Három teljesen különböző helyzet, ha belegondoltok. Bocsánat. Van, amikor tényleg nincs mit tenni, vagy helyben kell keresni, ugye, mint ahogy a drachma esetében. Egyébként ez szerintem jó példa arra, amikor a családban vészel valaki. Már hitbeli szempontból, vagy a gyülekezetben. Tehát ezek a mi drachmáink, ezek a drachma eseteink, ha lehet így mondani. Van, amikor nem marad más, mint várni, amit a fiú apja tett. Ugye nagyon beszédes, hogy messziről észrevett, hogy jön a fia. Nem írja a Biblia, hogy szántás közben felnézett, vagy ilyesmi. Tehát arra kell, hogy gondoljunk, hogy ez egy aktív várakozás volt. Már annyiban aktív, hogy a várásban volt aktív. Ez egy iszonyú nehéz helyzet, amikor nem tudsz mit csinálni. Erre is vannak ilyen tanácsok, biztos hallottátok már ti is, hogy ha nem tudsz a gyerekeddel az Istenről beszélni, akkor beszélj az Istennel a gyerekedről. Jó mondtam, ugye? De nem zavart.
Igen,
jó. Ez egy félelmetes nagy igazság, ez nem szójáték. Tehát van, amikor nem tudsz mit tenni, ez nagyon nehéz, de az Isten tud. Hát ha engedik, nyilván őt is le lehet zárni, le lehet határolni. Van, amikor helyben kell keresni, és van az, amikor el kell menni, amit klasszikusan missziónak gondolunk, nevezünk, amikor láthatóan te mész utána, mint ahogy a Junak. És egyik sem cserélhető fel a másikkal. Tehát hiába mész el, hogyha otthon veszett el. És hiába vagy otthon aktív hívő, hogyha el kéne menned, hogy megtalálj valakit. Lehet, hogy a tiéd, lehet, hogy más gyermeke. Én néha használok képeket, talán megszoktátok, hogy rögzítsek helyzeteket. Most bocsánatom meg, elmondok egyet, ez eredetileg visznek számít, de nagyon kifejező, és idevág, azért bátorkodom. Történet szerint egy szakadó esőbe egy ittas ember egy lámpa alatt egy tócsába matat. És megkérdezi tőle a rendőr, hogy maga mit csinál itt, és mondja, hogy keresem a kulcsomat, mert elvesztettem. És mondja, hogy itt hagyta el, azt mondja, nem, de itt világos van. Értitek, hogy miért mondom? Ezt a misszióval mi is elkövethetjük, hogy az elveszett ember ott van, de engem egy szempont, a komfort vagy bármi ide köt, és én itt missziózok. De hiába itt missziózok, ha ott van. Hát Jézussal mennybe missziózott, hanem ahhoz el kellett, hogy jöjjön. Egyébként mi akkora környezetváltozást, ha lehet így mondani, sose fogunk tudni egyszerűen képtelenség vállalni, mint amit ő tett. Tehát ahhoz képest ide jönni. Így is vannak emberek, akiket csodálok, akik elmennek misszionáriusnak. Nemrég olvastam egy hírt, azt hiszem 2 hete olvastátok, hogy egy fiatalember elment valami nagyon elszigetelt törzshöz, a világ legelszigeteltebb törzse, és már nem először járt náluk, és megölték szegényt. Azokat megfelelősségre vonja a törvény, akik oda vitték, mert hogy minek vitték, oda nem lett volna szabad. Egy fiatal srác volt, és a legjobb indulattal ment. Ez rosszul végződött, de van nagyon sok pozitív példa is. Amikor a generálkonferencián kint voltunk, ott nagyon sok ilyet hallottunk, hogy hogyan tevékenykednek a legkülönböző, általában orvosmisszionárius, meg pilóták, tehát repülőgéppel szállítanak benszülötteknek valamit, meg a betegeiket, és akkor ezzel a szolgálattal szolgálnak meg, végeznek missziót. Mit tett ehhez képest Jézus Krisztus? Eljött ide, ilyen messzire, mondjuk fizikailag is komoly a távolság, de most én a Filippi 2-re gondolok inkább, az a távolság, amit Pál ott leír. És azután mit csinált? Szisztematikusan végigjárta ezeket a tartományokat. Lakott egy nem túl felkapott helyen Názáretben, és akkor finoman fogalmaztam. Emlékeztek, Názáretből származhat-e valami jó? Tehát ez azért az egy kategória, a kérdés jelzi. Lakhatott volna Jeruzsálembe, ami a körülményekhez képest azért mégis, hát ez egy főváros volt, meg olyan körülményeket biztosított, és azt mondja, hogy nem ő mindenhol járt, Dekapolisban is, emlékeztek, itt is járt. Elment a peremvidékekre, a sírófőniciai asszony volt, ugye? Igen, akinek a gyereke beteg volt, az már egész éjszakon van, ő mindent bejárt. Ehhez képest mi hogy állunk? Kis gondolkodás itt majd a... Ugye hónap után lesz a gyülekezeti évzáró, hónap még lehet gondolkozni, sőt ma délután is, meg ma este is. A Bibliában van egy csodálatos szakasz, már idéztem nektek talán úrvacsorák alkalmán, Ézsaiásnál fedeztem fel a messiási jövendőlés, Ézsaiás 53-ban. Azt mondja, hogy mi mindnyájan eltévejettünk. És ki? Az után. És ez tűnt fel nekem sok-sok év után, egy pár évvel ezelőtt, hogy abban közös a tapasztalat, hogy mind eltévejettünk. Abban különbözik, hogy hogyan. Mindenki a maga útján jár. Nem egy úton vagyunk eltévejedve. Ez a szörnyű a bűnben, hogy rengeteg téves út létezik. Kiki az ő utára tértünk. Ádám úgy tévejedett el, ahogy le van írva a Bibliába, azt tudjuk. Mi meg a magunk módján. Aztán helyrehozzuk az Úr vacsorán, aztán majd valahogy megint. Ezért van szükségünk megkeresésre. És ezért van azoknak az embereknek is megkeresésre szüksége, akik még nem is hallottak róla. És az a kérdés, hogy mi milyen szerepet tudunk játszani az Isten kezében, a többiek megkeresésében. Mert ez egy csodálatos dolog, hogy minket nem csak megtalálni lehet, nem csak megtartani kell, hanem minket használni is lehet. De mit jelent megtartani? Ugye erről még nem beszéltünk. Erre ritkán gondolunk, pedig erre szükség van. Akkor készültem, tegnap eszembe jutott egy példa, elmondom nektek. Egyszer az egyik lelkész kollégánk, aki már jóval korábban csatlakozott, de tartottam be a kapcsolatot, ő keresztelt engem, a Stuber Gyuri, aki esetleg ismeri, mesélte, hogy vette egy autót, egy Volvo-t, nagyon jó áron, egy baj volt vele, hogy a motort kicsit fel kellett újítani. A következő történt, egy hölgy volt a tulajdonos, de ez biztos a véletlen műve, tehát a hölgyek ezt ne vegyék magukra. Megvette az autót, és olajcsere nélkül ment addig, amíg el nem párolgott az utolsó csepp olaj is a motorból, és hát akkor beállt nyilván a motor. Tehát gyakorlatilag ő megkereste a Volvo-ra valót, megvette, de arra már nem volt figyelme, vagy nem tudta, hogy egy autót azt meg kell tartani. Azt kapba kell tartani. Értitek, hogy mire mondom? Tudok még ilyen rémes történetet, egyszer hallottam, hogy valaki megvette egy Audi TT kupét, ez egy jó drága autó, kömes sportkocsi. Balatonnál volt, és megkérte a barátnőjét, hogy hozza le neki a szalomból, és le is hozta, és mondta, hogy milyen az autó, és mondta, hogy hát jó, csak nem megy többet 90-nél. Hát értett, hogy hogy lehet, azt rájöttek, hogy egyes bejött végig, mert automatához volt szokva szegény, és tehát nem elég megkeresni a dolgokat, meg is kell tartani, mert a világnak ez a törvényszerűsége, hogy elvesznek a dolgok. Voltatok ti már így dolgok? Hát nem, ez egy ilyen vad példák voltak, tudom, de hogy valami fontos volt, amíg megszerezted, ez lehet különben emberi kapcsolat is, akár párkapcsolat is, hogy addig figyelme, addig nagyon fontos. És hogyha egyszer az ember elérte a célját, úgy érzi, hogy az a cél már az övé, megvalósult, onnantól kezdve új célokat keres az ember, és alább hagy a figyelem, a dolog becse értéket, például a gyerekeknél előfordulunk, ajándékot kapnak, hogy nagyon rá vannak spanolódva, hogy most mit fog kapni, amit nagyon szeretne, és ha megvan az újdonság varázsán túl vagyunk, utána az ember csak nézi, hogy hát hova lett a becse annak a nagyon vár dolognak. Azt hinnénk, hogy ha egyszer valamit megtaláltak, ami elveszett, akkor nagy baj már nem lehet, pedig újra és újra elveszhet, és ez meg is történik, meg is történhet, és meg is történik. A mi esetünkben, amiről mi beszélünk, arra külön számolni kell, hogy van Sátán, aki nem nyugszik bele abba, hogy azzal, hogy az Isten megtalált bennünket, vagy általunk egy másik ember, azzal a Sátán elvesztett valamit. Tehát ez amit a könyvelésben szigorúan, hogy ami itt bevétel, az ott kiadás, az ott veszteség, és nem az a típus, aki ebbe belenyugszik. és ő tenni fog azért, hogy visszaszerezze azt, amit az övének tartott. És ezért mondta azt Jézus Krisztus, és olyan csodálatos, hogy ezt mondta, és ez figyelmeztet bennünket, hogy ő nem egyszerűen azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett, hanem ő, igen, tehát ez meg ott szerepel az ő szempontjai között, hogy megtartsa. Hát miről szól az ő papi szolgálata? Nem erről szól? Hát 2000 éve, hát ő megszerezte 2000 évvel ezelőtt a földön járt akkor a halálával azt a jogot, hogy akkor mit csinál 2000 éve? A megtartásban munkálkodik. Nyilván abban is, hogy újabb embereket a lélek által megtaláljon, de alapvetően azóta jellemzően ez a tevékenysége. És azt mondta, hogy legalább annyira oda kell figyelni a megtartásra, mint a megkeresésre, a megmentésre. Neki ez a szolgálat és a küldetése. Tudjátok, mi a különös? Most éppen készülök különben Erdélyben, lesz ugye Marosvásárhelyen majd egy sorozat januárban, ha igaz, meghívtak oda, Jelenések 2-3, tehát a hét levél. És azon gondolkoztam, milyen szép az az őskeresztényeknél, hogy az én nevemért fáradtál, és nem fáradtál el. És ennél már csak egy szebb van, az, hogy sehol nem érzem Jézus Krisztus szolgálata alatt, hogy teher lett volna a számára ez a szolgálat, nem? Ezt nekem elképzelhetetlen, ez egy csoda. A legszebb munkába is bele tudunk fáradni. Lelkészeknél is van kiégés, erről sokat hallok, sőt néha érzi az ember a szelét. Pedig szép a szolgálatunk, csak néha azért sok tud lenni. Már nem annyira a lelkész, hanem az adminisztratív rész. De ti hol látjátok bármi jelét annak, hogy Jézus megfáradt abban, az alatt a 3,5 év alatt, amit közelebbről ismerünk, amiért jött és amit csinált, hogy abban megfáradt volna? Egyetlen egy momentumot tudok, nem tudom, hogy ennek tudhatom ebbe, amikor nem tudják meggyógyítani annak az embernek a gyerekét a tanítványok, és akkor felsóhajt, hogy ó, elfajult nemzetség, meddig leszek még köztetek, és meddig szenvedek titeket. Igen. Bár ott is inkább azt érzem, hogy nem a küldetésével van a baja, hanem a közeggel, amelyik támogatni lenne hivatott, de nem támogató. Segítőtársak, de nem segítenek. Sőt. A lényeg az, hogy nem tudom, ti láthatok-e már ilyet, mondok példákat, hogyha nem baj, akár majd könnyebb, és akkor mindjárt végére még picit türelmet kérek. Egyszer azt olvastam, hogy nem tudom, mennyire tudjátok, hogy vannak a számítógépek, és vannak a Windows alapú gépek, tehát ez az operációs rendszer, ez a világ nagy része, de vannak a Linuxosok. Én is az vagyok, akik ingyenes szoftvert használnak. És egyszer olvastam egy cikket, hogy miért jobb az ingyenes szoftver, mint a másik. És nagyon egyszerű, sok dolgot mondtak, egyet elmondani nektek. Az üzleti szoftvert pénzért csinálják határidőre, és el kell adni, tehát ott ez van. Azt mondja, az ingyenes szoftvert, azt mániákusok csinálják. Azok addig csinálják, amíg jó nem lesz. De komolyan is, ez így is van. Tehát egész más az, ha valaki úgy csinál, amit arra mondom példaként, hogy nem számolja az időt, a pénzt, a fáradtságot, neki ez szívügye. Láthatok már, nem más szakmában is. Mondják, hogy vannak azok az autószerelők, hogy vannak a gyári szerelők, meg az általános szerelők, meg a mániákus szerelők. Tehát oda mész, a másik kettő azt mondja, hogy ne haragudjon, de hát nem tudok rájönni, hogy mi az. Van ilyen, különben nem tudnak rájönni. És akkor mondják, hogy keresni kell egy mániákust. Addig nem nyugszik, érted, nem adja fel, csinálja. De nem szépek a példák, csak arra hoztam fel példaként, hogy a béres kérdés. Tudjátok, ez a Bibliában is ott van, hogy most mi béresek vagyunk, vagy fiak vagyunk. Mi önként szolgáljuk, vagy jutalom reményében. Jézus szolgálatában nem érzünk megfáradást, neki ez szívügye volt. Ő tudta, hogy mit vállal, és nem bánta meg, és végigvitte, és most is szolgál. Nekünk meg kell nézni azt, hogy mit tett értünk, ki a mi mesterünk, hogyan éli és tölti be a szolgálatát, és ehhez képest megkeresni magunk helyét az ő szolgálatában. Ami ugyanennek a munkának egy részét jelenti. Megosztja velünk. Ez kicsit olyan most jutott eszembe, mint amikor a mester beavatja a dzsinast, hogy most már ő is hozzányúlhat, és most már nemrég olvastam, valaki mondta, hogy olyan azt hiszem is autószerelő volt, és mondta, hogy hát féltek, hogy elront valamit, és csak söprögetni hagyták a műhelyben, a dátattól nem fog fejlődni az autószerelésbe. És akkor mondta, utána egy másikhoz került, aki alkoholista volt, az meg nem tudott szerelni, és mindig ráhagyta, és akkor úgy kitanulta a szakmát, ugye, mert helyette dolgozott. Sok ilyen rossz példa van a világban, én most a jó példáról beszélek, hogy Jézus bevon bennünket ebbe a szolgálatba. Egyszerre vagyunk céljai az ő szolgálatának, és ugyanakkor rögtön társakká is lesz ebben a szolgálatban, és szerintem ez egy csodálatos dolog. Az a kérdés, hogy hol látjuk a helyünket mondjuk a keresésben. Azt mondja Pál apostol, hogy az lenne a legjobb, hogyha mindenki úgy lenne, mint ő. ez arra vonatkozik, hogy nem párkapcsolatban élne, de azt mondja, hogy ez nem mindenkinek adatott meg ez a, az a lelki ajándék, hogy ezt jól viselje. Most ugyanezt mondhatjuk a misszió munkára is, mondjuk a klasszikusra, az elutazós, a kockázatvállalós misszióra, hogy arra egy külön lelki ajándékkel. Meg lehet csinálni, az ember elindul akarásból, de nem lesz jó vége. Neki se jó, meg annak se, aki csinálja. Ez egy külön ajándék. Nem mindenki rendeltetett arra, hogy menjen, de akkor mit lehet még tenni, ha nem megyünk? Nekem egy nagy kérdés, hogy mit lehet tenni ebben a közegben, ahol itt élünk, éltek. Csak halkan mondom, hogy itt voltam most második ilyen adventi rendezvényen. Hát, mit mondjak, kicsit máshogy figyelnek, mint most ti, a falubeliek. Tehát látszik, hogy nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak meg ilyen dolgokat. Ők egy kicsit azt a programot szeretnék inkább, a zenésebb részét. Hát, ha mégis jó valakinek, mondtam, Parival beszéltük, de nekem egy nagy kérdés volt, mikor mentem hazafelé most vasárnap egy órán át, hogy ahhoz képest, hogy a falu tudja, hogy itt vagyunk, legtöbbeteket ismer, vagy sokakat ismer, hogy mit lehet még mondani, vagy mit lehet még tenni, hogy itt mozduljon valami, vagy kik lehetnek még itt, akiket nem találtunk meg, de tudjuk, hogy ez az Isten tudja pontosabban, hogy ők is az üdvösség várományosai. Ezen is érdemes gondolkoznunk. Aztán ott van az a kérdés, hogy hol a helyünk a megtartásban. Ez kézenfekvőbbnek érzem különben. Hogy mi, mint gyülekezet, mit tehetünk azért, hogy akik már ide eljöttek, pláne döntöttek, megkeresztelkedtek, itt olyan jól érezzék magukat, hogy innen soha ki ne essenek, sőt, hozzanak ide másokat is, hogy azok is érezzék a lelki otthonnak a melegét. Nagyon fontos a légkör, nagyon fontos az egymásra figyelés. És hát talán utolsóként itt a záró gondolatok is egész pontos voltam. Mit jelent számunkra az, amit Jézus csak éppen említ, és sokszor nem figyelünk, de mi most beszéltünk róla, hogy jönni. A keresésről, megtartásról most utaltam rá, hogy valamit mi is gondolkozzunk ezen. De az én életemben mit jelent az, amire úgy utalt, hogy ő azért jött? Ugye bennünket küld. Tehát egy fordított ige szemlélet van, vagy hogy mondjam, tehát a nyelvtan igének fordította az iránya. Én úgy fogalmaztam meg, hogy miről vagyok hajlandó lemondani és feláldozni azért, hogy ezt a munkát végezzem. Lehet, hogy fizikailag nem kell elmennem, de az időmet, az életemet át kell csoportosítanom. Helyet kell teremtsek erre. Ugye vannak olyan tanácsok, például Ellen White-nál, hogy a családok költözzenek, sok testvérünk ellentétben nem össze, mert úgy melegebb, lelkileg, vagy valami szempont rendező alapján, hanem szét. Tehát azt mondja, hogy két-három család telepedjen le egy olyan helyen, ahol még nincs meggyökerezve ez az üzenet, és mint egy előre tolt helyőrség, mondjuk, hogy nem így mondja, de hát ez a lényege, hogy ők legyenek ott. Épp eszünk tudni, hogy készülni, hogy Balázs most ilyesmire vállalkozik, ugye? Már eldőlt a dolog, ugye? Jól tudom, csór, ugye? Jól tudom. Tehát most csóran a Balázsék meg fognak jelenni, és ott ők a Fehérvár Surgói gyülekezetnek és az evangéliumnak az előre tolt helyessége lesznek, adja Isten, hogy így legyen. De értitek, hogy mire gondolok, ez most csak eszembe jutott, most éppen aktuális itt, ami történt. Balázsék életében, mint változás, hogy nem csak nagy missziós dolgokra gondolhatunk, hanem olyan döntésekre, olyan tettekre, amiknek missziós vonzata van. Most ezzel nem azt mondom, hogy költözzetek, félre ne értsetek, ez egy példa volt csak, hogy White ilyen tanácsot is ad. És hogy a szemléletünk legyen meg, hogy nem össze-össze, hanem szét-szét. Tehát, hogy legyen belül az a megtartásnak a szemlélete, hogy figyelünk egymásra, és fontosak vagyunk, és ez egyidejűleg az, hogy a kisugárzása, a lelki atmoszférája a gyülekezetnek, az egy tágabb kört érintsen és vegyen észre. Kedves gyülekezet, én azzal zárnám a mondandómat, hogy felidézzem újra az igét, ezek háttérén talán még inkább jelentőséggel telik meg a számunkra, és javaslom, hogy gondolkozzunk ezen tényleg, személyes vonatkozásaiban, Krisztus és a mi viszonyunkban, és a mi viszonyunkban, és más emberek felé, hogy mit jelent az, hogy az embernek fia azért jött, tehát ezt már hangsúlyoznám, hogy jött, hogy megkeresse, és meg is tartsa azt, ami elveszett. Az Isten adja meg minnyájunknak, hogy mi ennek a szolgálatnak, amit ő végez, a gyümölcsei lehetnénk minnyájunknak az ő országában. Meg is tudna tartani bennünket. Megkeresni már megkeresed, de meg is tudjon tartani. És adja meg nekünk azt a tapasztalatot, azt az örömöt és azt az áldást, ami által biztos, hogy lelkileg is fejlődni fogunk, hogy ugyanezt a szolgálatot a magunk közegében, az ő útmutatása mellett elkezdjük tudat, vagy még tudatosabban kezdjük végezni az ő kegyelméről. Amen.